több témakör lebegett előttem, hogy melyiket is hozzam a mai vasárnapra. Néha nagyon nehéz kiválasztani, valamit én szeretnék, valamit az Úr szeretne, és inkább jobb lenne, ha nem én választom ki, és hiszem, hogy talán egy jó választás esett a zsidókhoz írt levélre. Ezt a levelet még úgy nem néztük. A mai nap folyamán rá fogunk nézni madártávlatból is, tehát a levélre. Nyilván az egész levelet ma nem tudjuk kielemezni, hiszen hatalmas üzenete van, egész évben prédikálhatnánk csak erről a levélről, vagy akár csak valamelyik fejezetről. Nagyon-nagyon komoly üzenete van. De a veletek való beszélgetés mégiscsak arra indított, arra biztatott, hogy kell erről a levélről beszélni, a megigazultságról, a megváltásnak a következményeiről a levelek számolnak be leginkább. Tehát ha csak a négy evangéliumunk lenne, ez nyilván idézőjelben, akkor valójában nem nagyon tudnánk meg, hogy Jézus mit is végzett el a kereszt munkájával. Jézus azt mondta, hogy hát ha látjuk a tanítványoknak az értetlenségét, még akkor is, miután Jézus meghalt és feltámadt, még akkor is értetlenkedtek, és sok mindent nem értettek, és ez így maradt utána is, és ez így van velünk is, hogy még sok mindent nem értünk, de mondta, hogy ne aggodalmaskodjatok, majd a Szent Szellem mindent ki fog nektek jelenteni, a Szent Szellem el fog vezetni benneteket minden igazságra, és mindazt meg fogjátok érteni, amit Jézus nekik mondott, ott és akkor, és Isten Szelleme ki fog mindezt jelenteni. Ugye a Galata levél volt talán az első, ami kijelentette azt egyértelműen Pál apostol, hogy a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egyetlen test sem. Tehát a törvény nem alkalmas arra, hogy az embereket megigazítsa. A római levél az szintén a megigazulásról szól, arról volt néhány alkalom, amikor beszéltünk, nyilván azt sem merítettük ki, mint semmit a Bibliából, úgyhogy van egész életünk végéig, amin gondolkodjunk, amiről beszéljünk, amin elmélkedjünk, és a Szent Szellem mindig hoz újabb kijelentéseket. A zsidókhoz írt levél az pedig egy specifikus levél, zsidókhoz íródott. Na most kérdezhetnéd, hát mi közöm nekem ehhez, én talán nem vagyok zsidó, vagy van, aki az, most mi köze ennek az Új Szövetségben, de ez az a levél, ami mégis nagyon-nagyon sokat segít nekünk abban, hogy megértsük a megváltást. A veletek való beszélgetéskor, ugye sok mindent elárultok a hitetekről és magatokról, szeretek veletek beszélgetni, mert az segít nekem abban, hogy mi az, amiről esetleg többet kell prédikálni, a megigazulásról és a megváltásról. Ugye nagyon sokan mondják azt, hogy hát én szeretnék mindent jól csinálni, én szeretnék igaz lenni Isten előtt, én szeretnék még jobb lenni, én szeretnék még igazabb lenni, és amikor ilyeneket mondatok, akkor teljesen kihagytátok az evangéliumot, a gondolkodás módotokból, mert te már igaznak lettél nyilvánítva. És ez a levél, ez csodálatosan fejezi ki a törvény és a kegyelemnek az ellenpólusát. Tulajdonképpen ez a levél, ez pontosan arról szól, hogy összehasonlítja a régi szövetséget az új szövetséggel. Azt a címet adtam ennek a mai üzenetnek, hogy jobb szövetség, és mindjárt meg fogjuk érteni, hogy miben jobb szövetség, és hogy el tudjunk igazodni ebben a levélben, szeretnék vázlatpontokat adni nektek. Tehát nem ilyen szövegelemzést szeretnék itt ma, de mégis ez fog nektek segíteni. Ezt szokták úgy nevezni a hat jobb. Tehát hat pontot jelöl meg a zsidó levélben, amiben jobb, mint az Ószövetség. Nagyon sokan vannak, akik mindig kovályognak, úgymond, tévelyegnek a törvény és a kegyelem között. Tehát még mindig nagyon sokan mennek vissza a törvényhez, és sokan azt gondolják, hogy Istennek az áldásait valamilyen cselekedet által tudjuk elvenni. Ugye, tehát sokan kérdezik, mit csinálok rosszul, nem jön a gyógyulás. Már eltévesztetted, már megint magadra néztél. Mert nekünk nem magunkra kell nézni, hanem nem arra, hogy én mit csináltam rosszul, sok mindent, tehát azt lehetne sorolni, hogy mi mit csinálunk rosszul, de nekünk nem magunkra kell nézni. Már megint magunkon felejtettük a figyelmünket, amikor levesszük a szemünket a keresztről. Tehát mi nem cselekedetekből kaptuk az üdvösséget, hanem kegyelemből. És nem az volt a kérdés, hogy én mit csináltam elsősorban, hanem ő mit csinált. Ő mit tett értem. És a hitáltali megigazulás az vonatkozik az életünk minden területére. Tehát hitáltal vesszük el Istennek az áldásait. Nem a hitünkkel fizetünk meg érte. Jézus már megfizetett. Tehát a hit az nem ár valamiért, hanem a hit az csak a kar, ami kinyúl azért, amit már Jézus megszerzett. Egyszerűen csak elfogad. Elfogadom igaznak. Lehetséges, hogy még nem látjuk, de majd mindjárt ezt a zsidókhoz írt levélben megnézzük. Nézzük, hogy mi az a 6 pont, amit meghatároz a zsidókhoz írt levél, amiben sokkal jobb az új szövetség, mint az ószövetség. Az első, amit megnézünk, az a jobb küldött, az az első résztől a második rész 18. részéig arról szól, hogy jobb küldött. Majd mindjárt megyünk egy kicsit részletesebben. Jobb apostol, ez a harmadik fejezet első rész, 4.-13. részéig van. Jobb apostol, majd hogy kihez hasonlítja meg hova, azt majd meg fogjuk nézni. Jobb pap, jobb papunk van, mint volt az Ószövetségben. Jobb papság, mint az ószövetségi papság. A negyedik jobb, az a jobb szövetség. Hogy sokkal jobb szövetség az új szövetség, mint az ószövetség. Jobb áldozat, ez a következő jobb, ez az 5. jobb, meg fogjátok jegyezni, 6 jobb, és jobb út az üdvösséghez, az a hitnek az útja. Tehát gyakorlatilag erre a 6 fő részre lehetne felosztani a zsidókhoz írt levelet, és amikor olvassátok, akkor ez fog nektek segíteni abban, hogy ilyen módon nézzétek meg. És mégis nagyon sokan vannak, akik vissza akarnak még mindig menni a törvényhez, még mindig a törvény általi megigazulás, még mindig a törvény által akarják elvenni az áldásaikat, a gyógyulásukat, a szabadulásokat, még mindig arra tekintenek, hogy én mit tegyek. Én megtettem mindent, és mégsem jött a gyógyulás. Eltévesztetted. Nem az a lényeg, hogy te mit tettél meg. Az a lényeg, hogy ő mit tett meg. És abban a pillanatban, amikor, hogy nekem mit kell tenni, talán engedelmeskedtem, vagy talán nem engedelmeskedtem? Az engedelmesség az egy nagyon fontos dolog, de nekünk a Szent Szellem vezetésének kell engedelmeskedni elsősorban, és elsősorban hitáltal vesszük el a hitáltali engedelmesség. Engedelmeskedünk az igének, és igaznak fogadjuk el azt, amit Isten kinyilatkoztat az ő igéjében. Tehát Jézus megigazított bennünket, és a példabeszédekben találtam egy 17-15-ben, a revidiált újfordítás a RUF szerint írtam ki, aki igaznak mondja a bűnöst, és aki a bűnösnek azt, és aki bűnösnek mondja az igazat, mindkettőjüket egyaránt utálja az Úr. Ez egy elég summás kijelentés, nem? Tehát nem mondd magadról soha, hogy te nem vagy igaz. Mert te igaz vagy. És ha azt mondod, hogy nem vagy igaz, akkor nem mondasz igazat. De ha azt mondod, hogy te bűnös vagy, akkor vagy nem fogadtad még el Jézust, vagy megint csak nem mondasz igazat. Tehát ne állítsuk magunkról azt, hogy mi bűnösök vagyunk. Mi már nem vagyunk bűnösök. Mert Jézus Krisztus megváltott bennünket. Az nem azt jelenti, hogy nem követünk el bűnt, nem követünk el céltévesztést, és hogy a cselekedeteink is mind igazak. De Isten szemében mi igazak vagyunk, és Isten igaznak lát bennünket. Nem azért, mert annak akar látni bennünket, hanem azért lát bennünket annak, mert igazak vagyunk. Mert Jézus Krisztus megváltott, Jézus Krisztus igazzá tett bennünket. Szentített bennünket, elkülönítettétett bennünket, és mi az ő népe vagyunk. És mi igazzá tétettünk ő általa. És ezt nem abból állapítjuk meg, hogy mi miket teszünk, meg miket cselekszünk, mert ha ebből kellene megítélni, hogy mi igazak vagyunk Isten előtt, vagy nem, akkor megint csak visszaléptünk a törvényhez, mert látjátok, hogy megnézzük a farizeusokat, ők is úgy tettek, mintha igazak lettek volna. Megpróbálták magukat igaznak mutatni, de attól nem váltak igazzá. Őket nem tette igazzá, megpróbáltak úgy viselkedni, mintha ők igazak lennének, holott nem voltak megváltva. Ugyanolyan képmutatóak voltak, sőt, képmutatóbbak voltak, mint az igazi bűnösök, a vámosok, meg a prostituáltak, meg azok a bűnös emberek, akiket ők megvetettek. Holott egy kategóriába tartoztak. Tehát az Ószövetség az nem volt alkalmas arra, hogy az embereknek, hogy mondjam, egy élet, olyan életminőségváltozást hozzon, mint az Új Szövetség. A törvény nem tudott tenni sok mindent az emberekért, és a törvény nem tudta igazzá tenni őket. És a másik, amit a Biblia állít, az, hogy te áldott vagy. Áldott vagy. És azt írja, szintén a példabeszédekben találtam a 10.6-ban, áldások vannak az igaznak a fején. Ha te igaz vagy, akkor áldott is vagy. Jó? Lehet, hogy ez nem látszik még rajtad, na de hát ezért van a hit, hogy a hitünkkel mindez birtokba vegyünk. És van egy jó hírem, a hitben lehet növekedni. Sőt, nem lehet, hanem kell, hogy növekedjünk. Nagyon fontos az, hogy mibe hiszünk. Talán már többször elmondtam, nem akarom magam ismételni, börtönbe voltunk szolgálni, és egy elítélt oda jött hozzám, hogy én a hitem miatt kerültem börtönbe. Megdöbbentem, mert nem számítottam egy ilyen hitet miatt, mondom, Magyarországon üldözik a hitet. Azt mondja, nem, hát azt hittem, hogy nem fognak elkapni. Tehát látjátok, hogy a rossz hit, az rossz eredményre vezet. Jó, tehát a mi hitünk az igazságba kell, hogy legyen, és az igazság Jézus Krisztus, és ami pedig nem úgy van, ahogy az igazság, azt a hitünkkel tudjuk úgymond megváltoztatni. Tehát mindenképpen növekedni kell. Na, tehát a zsidókról azért hadd szóljak néhány szót. Az apostolok cselekedeteit, hogyha olvassátok, akkor láthatjátok azt, hogy idő kellett, hogy egy rendszerváltás volt. Az üdv történetben volt egy rendszerváltás. Az Ószövetségnek vége lett, amikor a templom kárpítja ketté szakadt. Az Ószövetség az miköré csoportosult, mi volt az alapja, a törvény, és a templom, és az áldozatok, a szertartások, különféle szertartások. A kíváncsiak vagytok rá, Mózes harmadik könyvébe elolvashatjátok, törvények sokasága. Nem csak a 10 parancsolat, hanem különféle mózesi törvények, rendelkezések, annyi törvény meg se lehet jegyezni, tehát nem betartani, megjegyezni sem lehet, hogy mikor milyen áldozatot kell bemutatni. Nagyon egyszerű a dolog, ennek az oka megvan, ez egy szövetség alapján történt, mégpedig a mózesi szövetség alapján. Több szövetségről olvasunk a Bibliába, az első a szövetségnek a szerzője, az mindig Isten volt, ő ajánlotta föl a szövetséget, az első szövetséget az első emberpárnak, miután megteremtette őket, és ugye miről szólt a szerződés, miről szólt a megállapodás, tietek minden fáról lehettek, jó és gonosz tudás fájáról lesztek, meghaltok. Ez volt a kitétel, és az embernek megvolt a szabad választási lehetősége. És a szabad akaratát Isten most sem vonta el az embertől. Most is megvan a szabad választás. Isten szeretné, ha mi szabad akaratunkból, szabad elhatározásunkból szeretnénk őt, követnénk őt, és hinnénk benne. Tehát nem lehet, ahogy a lovat nem lehet erőszakkal megitatni, ugyanúgy nem lehet az embereket erőszakkal hitre vezetni. Nekünk egy dolgot kell tennünk, hirdetni kell az evangéliumot, és az evangéliumban ma is van annyi erő, mint 2000 évvel ezelőtt. Ha azok a bűnösök, azok a paráznák, ha a görög filozófusok, meg különféle okult tudományokkal megterhelt emberek gondolkodás módját áttörte az evangélium ereje, akkor ma is képes, hogy az evangélium mindezt megtegye. Tehát nekünk nem kell új dolgot kitalálni, egy dolgot kell, az evangéliumot hirdetni, és majd Isten szelleme bizonyságot tesz az ő igéje mellett. Az ő dolga az, hogy meggyőzze az embereket. Tehát nekünk nem kell győzködni az embereket. Sehol nem olvasod a Bibliában, győzködjétek az embereket, hogy legyenek keresztények, vagy higgyenek Krisztusban. Ilyen küldetés nincs. Isten pontosan, az Atya pontosan azért küldte el a Szent Szellemet Jézus által, hogy mi a Szent Szellem erejével tudjuk képviselni itt a Földön Jézus Krisztust. És a Szent Szellem majd bizonyságot fog tenni. Írja egy helyen az írás, hogy a Szent Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Istennek a fiai, Istennek a gyermekei vagyunk. Tehát a Szent Szellem, aki bizonyságot tesz, ő a tanú. Ő az, aki ott volt, amikor Jézus feltámadta a halálból. Majd ő meg fogja győzni. Jó, tehát nagyon sok embernek a tév tanítások, az elméje útjában van annak, hogy befogadja az evangélium egyszerű üzenetét. És a zsidók nagyon nehezen tudtak átállni, és nagyon nehezen tudtak rendszert váltani, mert úgy gondolták, hogy mindenkinek zsidóvá kell válni ahhoz, hogy Isten üdvösséget adjon. Ugye, tehát betartották a törvény előírásait is, hogyha megnézitek a korai keresztényeket, általában mind zsidók voltak, és az üdvösségüket meg a Jézustól, a Messiástól várták. Ilyen kettős életet éltek, a törvény és a kegyelem között ingadoztak. A gyülekezet, a keresztény gyülekezet az a zsinagógának úgymond a riválisa lett. A zsinagóga az nem templom, az egy gyülekezeti ház. Zsinagógáról nem olvasunk az Ószövetségben, hanem a babiloni fogság után 538-ban adta ki Círus a rendeletet, hogy hazamehetnek a fogságból, és Krisztus előtt 520 és 515 között épült föl a második templom. Erről Nehémiás és Esdrásnak a könyvében olvashattok bőséggel, és mellette zsinagógákat építettek. Ugye miről szólt az ószövetségi törvény? Ha megtartod a törvényt, áldott vagy, ha nem, akkor átkozott. Tehát a cselekedeteknek a törvénye volt. Ez volt a szövetség. Ezt a szövetséget adta Isten a Horeben, vagy a Sinai hegyen, nevezzük, ahogy akarjuk, és aki nem tartotta meg a 10 parancsolatot, az átkozott volt. Mivel senki nem tudta megtartani a 10 parancsolatot, ez nem volt egy jó szövetség, nem volt egy olyan szövetség, mert a zsidók dicsekedtek azzal, hát amit Isten mond, mi azt mind megcsináljuk. De hát Isten olyan magasra tette a lécet, hogy azt ember át nem ugorja. Egyetlen személy volt, aki betartotta a törvényt, és be is teljesítette a törvényt, Jézus Krisztus, de ő büntelen volt, és tökéletes volt. Na, nézzük csak tovább. És nagyon-nagyon nehezményezték a zsidók, főleg akkor, amikor Antiókiába eljutott az evangélium, ott nevezték először a keresztényeket keresztényeknek, ezt az apostolok cselekedeteiben olvassuk. A római birodalom az a négy Nagy Sándor utód birodalom után következett, 63-ban Krisztus előtt foglalták el Izraelt a rómaiak, és Augustus volt az, aki a Pax Romana rendeletet hozta, a békés Róma. Csak azért, hogy egy kicsit jobban megértsük a hátterét, azért is beszélek erről. És a rómaiakat egy dolog érdekelte, az, hogy békesség legyen, nyugalom legyen, és az emberek kifizessék az adót. Tehát, hogyha olvassátok a történeteket, hogy ott nem nagyon tűrték a rendbontásokat, az pontosan azért volt, mert a római jogú városok voltak, kis rómák voltak, ilyen volt Filippi is, és hogyha ott rendbontás volt, vagy a helytartó nem úgy végezte a dolgát, ahogy kell, akkor megvonták tőle az adókedvezményt, megvontak tőlük sok mindent, és nagyon vigyáztak arra, hogy a törvényeket betartsák. Már beszéltem arról, hogy ebben a korban igen elterjedt a görög nyelv. Ugye Szelekuit Filipposz Krisztus előtt 200-ban lefordította a teljes ószövetséget görögre, mert voltak olyan zsidók, 80% a diaszpórában élt, egyszerűen nem értették a héber nyelvet, már olyan régóta éltek különféle területeken. Tehát a lényeg az, hogy elterjedtek a zsinagógák, nem csak Izrael területén, és ez azért fontos, hanem hogyha megnézzük, ugye Filippiben éppen nem volt zsinagóga, de ha megnézed Tesszalonikába, Bérába, Aténba, Korintuszba, ott már voltak zsinagógák, tehát azt jelenti, hogy volt zsidóság, és tartották a törvényt. Na most mi történt? Közben megtörtént a megváltás, közben az emberek hitre jutottak, fölismerték a Messiást, és megalakult a keresztény gyülekezet, amikor elkülönültek a keresztények a zsidóktól. Korábban a keresztények élvezték az úgynevezett religio licitát, az a megtűrt vallás. Rómának az volt a Rómát nem érdekelte, hogy ki milyen vallású. Nem értek, ők ugyanúgy megtűrték a görög filozófusokat, a mindenféle vallás volt akkor is jelen a zsidó vallás, sőt, a normálisabb császárok idején, és ez volt általában ugye a jellemző, hagyták, hogy a császár imádat alól felmentést is kaptak nagyon sokszor, nem kellett a császárt imádniuk, de kellett bemutatni áldozatot mondjuk a császárért, kellett imádkozni, kedvezményeket kaptak. És nagyon kedvezett ez a fajta állapot a keresztényeknek. És nagyon gyorsan terjedt a kereszténység, nagyon gyorsan terjedt a pogányok körében. Hiszen nem a törvényt hirdették, nem kellett körülmetélkedni, nem kellett millió szertartást, és a pogányok nagyon könnyen fogadták el az evangéliumot. És nagyon-nagyon gyorsan terjedt, ugye Antiókiában nevezték először a keresztényeket keresztényeknek. És onnan Antiókiából indult el Pál az első missziós útjára, Dél-Galácia fele, és hirdette mindenfele az evangéliumot, és pogányok sokasága jött be. Na most mit váltott ez ki a zsidóktól? Irigységet. Olvasunk egy helyen az apostolok cselekedetében, hogy Jázon, aki a zsinagógának volt a vezetője, egyszerűen elfogadta a Krisztust. És hát ezért kiközösítették, de Jázon befogadta a házába a keresztényeket. Na most gondoljátok be, hogy ott van a zsinagóga, szombaton mennek a zsinagógába a zsidók, a szomszéd házba, a volt zsinagóga vezetője házába, meg ott vannak a keresztények. Hát azért nem kis rivalizálás volt, és hát nem nagyon nyelték ezt le, és elhatárolódtak a keresztényektől. Mondták, hogy mi nem azok a zsidók vagyunk, igen, zsidók vagyunk, de mi már keresztények, illetve mi nem vagyunk keresztény zsidók, és ragaszkodtak sokan a törvényhez. És visszautasítva sokan ezt féltékenységből, irigységből tették. Tehát a zsinagógák azok a fogság után ugye terjedtek el, és pontosan azért történt mindez, ugye miért kerültek a zsidók fogságba, mert nem tartották meg a szövetséget. Általában mindig ez ítélet volt a számukra, és úgy is lett, hogy de mondta Isten, hogy megszabadítja őket. Ha megnézed az Ézsaiás 45 vagy 54, most nem emlékszem pontosan, ott az első részben például 45-ben, a 45.1, azt mondja, így szól az Úr felkentjéhez, Círushoz, kinek jobb kezét megfogám, hogy meghódoltassátok előtte népeket, királyok derekainak övét, megoldjam előtte, megnyissam az ajtókat, a kapuk benne zároltassanak. Tehát Círuszt felkentnek mondja, a felkent azt jelenti, hogy megszabadító. Ugye Círus volt Istennek az embere, aki ugye perzsa uralkodó volt, és visszamehettek a zsidók a fogságból, és mutatták be az áldozataikat, fölépült ugye a templom is, mint az előbb ezt említettem. Tehát voltak konfliktusok a zsidók, a hithű zsidók, akik ragaszkodtak a törvényhez, és a keresztény élet zsidók között. Nagyon sokan nem értették meg a kegyelmet, és a tanítványok között is voltak ilyenek. Ha az Abcsel 15-öt elolvasod, az apostolok cselekedetei 15-ös részét, ott egy gyűlés kellett összehívniuk, mert még a tanítványok közül is, a keresztények közül is azt mondták, igen, hát a pogányokat körül kell metélni. Mert hogyha körül nem metéljük őket, akkor nem üdvözülhetnek. És hát összehívták az apostoli gyűlés, és ugye hoztak rendeletet, és hoztak 4 dolgot, amit tartsanak be a pogányok, de a pogányoknak nem kell zsidókká válni. Igen, jól mondom. Tehát a pogány keresztényeknek abszolút nem kell zsidókká válni, hiszen az Ábrahámra tett ígéret pontosan erről szól, hogy nem csak a fizikai mag, hanem az Ábrahám magva. És ki az a mag? Az a mag Jézus Krisztus. És itt a zsidó levél első része pontosan arról szól, hogy az angyalok, akik hirdették korábban az igét, közben itt nézem, nézzük az első részt, ezt felolvas, első 3 verset, mert gyönyörűséges, ez megadja az alapját az egész zsidó levélnek. Minek utána Isten sokrenden és sokféleképpen szólót hagyjan az atyák és a proféták által, ez utolsó időben szólót nekünk fia által. Mi volt az új szövetség? Már is a küldött, egy sokkal jobb küldött van most, jelenleg, ugye? Mint volt. Korábban a proféták által hirdettetett az evangélium. Isten üzent a profétákon keresztül, nem jött el személyesen. De mi történt az új szövetségben? Isten az ige testé lett. Eljött hozzánk közénk. Ugye ki üresítette magát isteni hatalmából és emberré lett? Ezt a görög úgy mondja, hogy kenózis. Teljes kiüresítés. Tehát Jézus a felkent nem isteni hatalmával szolgált a földön, hanem a Szent Szellem erejével. Az előző tanításokat, hogyha megnézitek, a Szent Szellem viszont ugyanúgy Isten, mint ahogy a Fiú Isten, meg az Atya Isten, és ez a három Isten, egy Isten, egy létezőben három személy. Ez a keresztény hitünk alapja. Egy a háromban, három az egyben. A Szent Szellem ugyanúgy Isten. Tehát a Szent Szellem erejével tette azt, amit tett Jézus. Ő az isteni hatalmából kiüresítette magát, szolgai formát vett fenn, emberekhez hasonlóvá lett. Írja a Filippi levélben, a második részben ezt az ige. Tehát nagyon sokan vannak még mindig, akik azt gondolják, hogy Jézus egy angyal. Egy angyal volt. Vannak olyan nem keresztény csoportok, mert nem keresztények, akik azt mondják, hogy hát Jézus az nem több, mint egy angyal. Hát ajánlanám nekik a zsidókhoz írt levelet, mert a zsidókhoz írt levél első része tökéletesen bemutatja nekünk az angyalok és a Jézus közti különbséget. Tehát sokféleképpen. Az, hogy akiket tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Angyalok által teremtett Isten világot? Nem. Hát a Fia által. Jézus ott volt a teremtésben is, és ott volt ő öröktől fogva létező. Tehát ez az isteni attribútumok egyike. Ugye? Tehát Isten mindenható, Isten mindenütt jelenlevő, örökké létező, mindenható, mindentudó, és sorolhatnánk tovább. Tehát aki az ő dicsőségének a visszatükröződése, az ő valóságának a képmása, aki szavának erejével tartja fenn a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván leült a fenséges jobbjára a magasságban. Na most itt világosan le van írva Jézus isteni természete, hogy Isten jött el közénk testben. Nem angyal volt, nem valami olyan küldött, mint a proféták, vagy valaki, hanem maga Isten jött el személyesen közénk. És Isten volt a küldött, és Isten jelentette ki, ő mutatta be az atyát. Az ő dicsőségének a képmása, az ő dicsőségének a visszatükröződése. Nem véletlen mondta Jézus Fülöpnek, Fülöp, ha láttál engem, akkor láttad az atyát. Mert Jézus jelentette ki, Jézus nélkül nem lehet megismerni Istent. Lehet Istenről információkat szerezni, de megismerni csak Jézus Krisztus által lehet. Jézus mutatta be valójában, hogy ki az Atya. Jézusig, az ő eljöveteléig senki nem ismerte az Atyát. Nem volt élő, nem volt személyes kapcsolata Istennel. Más dolog az, hogy te hallasz valakiről valamit rólam, vagy másról, vagy ismered őt személyesen. Mert sok mindent beszélnek, és igazából nem is ismered. Rólad is sok mindent mondanak. Egyik ezt mondja rólad, a másik azt mondja rólad, a harmadik azt mondja rólad, de aki közel áll hozzád, az ismer téged. És őt ez nem befolyásolja. Tehát egy sokkal tökéletesebb küldött, nem a proféták szava által, hanem Isten jött el közénk testbe, és Isten személyesen jelentette ki magát az embereknek. Azt mondja, annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, mennyivel különb nevet örökölt azoknál. Majd a negyedik részben olvassuk, hogy erre a névre minden térnek meg kell hajolni, mennyeiekének, földiekének és föld alatt valókének. És ez a név, és mi ebben a névben küldettünk el, mi ebben a névben kaptunk hatalmat Istentől. De egyen maradjunk csak még itt az angyaloknál. Azt mondja, kinek mondotta valaha az angyalok közül, én fiam vagy te, én ma szültelek téged, és ismét én leszek néki atya, és ő lesz nékem fiam. Angyaloknak soha nem mondott ilyet Isten, amikor az atya. Tehát amikor megkeresztelkedett Jézus, amikor felkenetett, olvassuk az evangéliumokban, akkor Isten kijelentette az ő, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködök. Amikor fönt voltak a hegyen, a megdicsődés hegyén, ott is kijelentette, ez az én fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát Isten fiáról van szó. Tehát egy sokkal-sokkal jobb küldöttről van szó. Nem megyünk a 8-as verset még, hogy itt Isten Krisztus örökkévalóságáról van szó. A te királyi székedő Isten örökkön örökké megáll. Igazság pálcája, pálca, bot. Ézsaiásban írva vagyon, hogy egy fejedelmi bot fog jönni, egy pálca. Itt megismétli. A te királyságod pálcája. Szeretted az igazságot, gyűlölted a hamisságot, annak okáért felkent téged az Isten, a te Istened örömnek olajával a te társaid fölé. Itt Isten, mint teremtő van megjelölve a 10. versben, Krisztus, mint teremtő. Te alkottad kezdetben, Uram, a földet, a te kezednek művei az egek. Tehát annyi szempontból megvizsgálja, és annyiféle szempontból szembeállítja Jézust az angyalok munkájával, hogy ezek után, aki Jézust egy angyalnak tekinti, akkor nagyon mellé nyúlt, és nagyon eltévesztette az evangéliumot, és nem értette meg a megváltást. Egy üres vallás Jézus nélkül. Na nézzük, azt mondja, melyik angyalnak mondta pedig, ülj az én jobb kezem felül, míg ellenségeidet lábaimnak zsámoljává teszem. Az angyalok adok csak ugye szolgáló szellemek, itt írja a 14-es vers, elküldre a szolgálatra azokért, akik öröklik az üdvösséget. Vannak angyalok, akik körbevesznek bennünket. Angyalok az igére engedelmeskednek, Isten szavára engedelmeskednek, az ige az pedig nem más, mint Isten szava. Amikor mi Isten igéjét szóljuk, amikor mi Isten igazságát szóljuk, akkor egyszerűen az angyalok működésbe lépnek, az egész szellemvilág működésben lép a kimondott ige alapján. Mondja valaki, hogy hát milyen támadások érik, ezek biztos démonikus támadások, ezzel nem csinálhatunk semmit. Tényleg? Hát akkor Jézus miért halt meg? Te neked ugyanúgy hatalmad van, az összes démont, az összes ördögöt, az összes sátánt legyőzte. Nagyon sok keresztény úgy beszél, mintha az ördög győzte volna le Jézust. Meg is kérdezem, most akkor te melyik oldalon állsz egyáltalán? Most kinek az oldalán? Az ellenség oldalán, vagy Jézus oldalán? Sokan beszélnek úgy, hogy Jézus még meg sem tett semmit a kereszten. Mintha a megváltás még meg sem történt volna. Mintha nekünk valamit ki kellene már érdemelni Istentől. Hát Istenem, valamit tegyél már velem végre. Elfelejtetted elolvasni az evangéliumot. Jézus mindent megtett. Jézus már semmit nem fog tenni, érted? Mert Jézus mindent megtett, érted? Semmit nem fog tenni a gyógyulásodért, mert már mindent megtett, érted? Semmit nem fog tenni a bővölködösért, a gyarapodásodért. Azért se fog semmit tenni, hogy te mennybe kerülj, mert már mindent megtett. Mi Krisztusban vagyunk, mi új teremtés vagyunk, a megváltás műve tökéletes, befejeződött. És itt jön a hit, mikor visszarángatnak keresztényeket a törvényekhez. Ha ezt teszed, akkor igaz vagy, ha azt teszed, akkor igaz vagy, ha ezt nem teszed, hallottál már ilyen keresztény beszédet? Butaság, ostobaság. Teljesen figyelmen kívül hagyják az evangéliumot. Az evangélium az egy jó hír, az egy örömhír. Mikor Jézus azt mondta, hogy bevégeztetett, akkor bevégeztetett. Akkor ott a vége. És ha te hiszel benne, ha te Krisztusban vagy, akkor igazán lettél nyilvánítva. És ha az ellenkezőjét mondod, akkor utálatosad az Isten szemében. Olvastuk a példabeszédekben. Tehát akkor semmivé tettük Isten munkáját, semmivé tettük a kereszt munkáját. Majd mi akarjuk magunkat megváltani, majd mi akarjuk magunkat jobb pozícióba hozni. Nem. Hitáltal birtokba kell, hogy vegyük mindazt, ami a miénk. Ha megnézzük ezeket a szakaszokat, akkor mindig találunk egy-egy közbevetést, és egy olyan közbevetést találunk, hogy ahol figyelmeztetésen kell. Azt mondja, hogy figyelnünk kell a hallottakra. Nem a hallottakra, a hallottakra, kettő ellen. Jó? Tehát, nehogy itt aztán félreértsétek. Jó? Tehát, amiket hallottunk. Hát, ha figyelni kellett a prófétákra, mert Isten szava, hát mennyivel inkább figyelnünk kell, amit Jézus mondott. Jó, tehát az üdvösségünk hitáltal van, mégpedig az 1. Korintuszi levélben írja a Pál apostol, mert tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg azokat, akik hisznek. Jó, és Isten bizonyságot tett, Jézus bizonyságot tett arról, hogy ő valóban Isten fia. Itt írja a 4-es vers, a 2-4. Velük együtt tett bizonyságot arról az Isten jelekkel, meg csodákkal, meg sokféle erő megnyilvánulásokkal, a Szent Szellem ajándékainak a szétosztásával az ő akarata szerint. No, hát ez gyönyörűséges. Isten kitöltötte a szellemét, és pontosan azért, hogy alkalmassá tett bennünket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, ahogy ezt a Kolosszi levélben olvassuk, mert a Szent Szellem az, aki elhívja, Isten, aki elhívja az alkalmatlanokat, olyanokat, mint te meg én, és alkalmassá tesz bennünket a Szent Szellem által. És jelekkel és csodákkal erősíti meg az igét. A Szent Szellem Isten, a Szent Szellem örökké való Isten. Ha a Szent Szellem jelen van, akkor a Szent Szellem ma ugyanazt teszi, amit tett 2000 évvel ezelőtt. A Szent Szellem nem változott meg. Isten sem változott meg. A Szent Szellem ugyanúgy Isten. És ma ugyanolyan erővel, ugyanolyan hatalommal bír, mint 2000 évvel ezelőtt. Van, akik szerint a Szent Szellem ma már nem képes meggyógyítani az embereket. Ez honnan való hit? Ez egy fals hit. Ez nem az isteni fajta hit. A Szent Szellem örök. Imádkozni szoktunk a zsebkendők fölött, vannak, akik ezen is megbotránkoznak. Pál testéről elvitték a kötényeket, keszkenőket, apostolok cselekedetei 19. részben elolvashatod. És hogyha a cselekedet hittel párosul, akkor ott megtörténik a csoda. Isten szelleme kimozdul. Nem módszerekről beszélünk, hanem hitről. Ha nincs ott a hit, akkor tehetsz akár mennyi zsebkendőt bárkire. Jó? Tehát csak azért teszed, mert valaki mondta neked, akkor az nem biztos, hogy ott eredmény lesz. Hanem a hit. A hit az, ami felszabadítja Istennek az erejét. A hit. Jó? Tehát fontos dolog, hogy ezeket tisztázzuk. És nem a cselekedetek. Mit csinálok rosszul? Sok mindent. Soroljuk. Lehetne, soha nincs értelme. Nem arra kell nézni, hanem Jézus mit csinált. És ő mindent jól csinált. És mi ő benne vagyunk. Azt mondja a János 4.17, ha jól emlékszem, hogy amint ő van, mi is úgy vagyunk ebben a világban. Amint ő van, mi is úgy vagyunk ebben a világban. Mi ő benne vagyunk, mi az ő teste vagyunk. Ő pedig a fej. És itt van a Szent Szellem ereje. Ugyanúgy, ahogy Krisztusra, az Úrra rászállt a Szent Szellem, és felkenetett Isten erejével, ugyanúgy mi is Isten erejével, ugyanúgy képesek, nem mi vagyunk képesek, a Szent Szellem képes rajtunk keresztül ugyanúgy csodákat tenni, ugyanúgy képes használni, irányítani, vezetni bennünket, mint ahogy azt tette korábban. Mert ő nem változott meg. Ugyanabban a szövetségben vagyunk. Nincs új szövetségünk. Jó, és Krisztus nem fog meghalni még egyszer senkiért. Tehát már egyszer elvégezte a munkát, és mi ebben a győzelemben kell, hogy járjunk. Nézzük a következő részt, hogy jobb apostol. Jobb apostol Jézus itt Mózessel hasonlítja össze a 3.5-ben. Mózes is hű volt ugyan az egész házában, mint szolga, bizonyságul annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus ellenben. Tehát látjátok, hogy a Mózes szolgálatát és a Krisztus szolgálatát úgymond összehasonlítja. Ellenben Krisztus, mint fiú a maga háza felett, akinek a háza mi vagyunk. Jó, tehát Isten nem a szentek szentjébe lakik. Amikor Jézus meghalt, a szentek szentjének a kárpitja ketté hasadt, Isten szelleme kijött a templomból. Mit csináltak mégis a zsidók? Ugyanúgy vitték az áldozatokat, de az az áldozat már soha többé nem emésztetett meg, mert Isten szelleme kijött a szentek szentjéből. A zsidókhoz írt levél épp ezért a 70, Krisztus után 70 előtt íródhatott, olyan 60-ra datálják, mert még mindig folytatták a zsidók az áldozatot. Vitték az áldozatok, de ezek az áldozatok már senkit nem váltottak meg, mert az egyetlen örök és engesztelő áldozat bemutattatott. Itt semmilyen áldozatod, amit teszel, nem fog téged megváltani. Semmilyen jó cselekedeted nem fog megváltani. A jó cselekedet az nem feltétele az üdvösségnek, hanem a következménye. Óriási különbség. A gyümölcs, az új teremtésnek a gyümölcse. Ez az, ami megváltoztat bennünket, amikor Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe. Az isteni fajta természetnek váltunk a részesévé. Az Ószövetség ezt nem tudta megtenni. Az Ószövetségben a kőtábla volt. Ezt tedd, vagy azt tedd, vagy azt ne tedd. És ha teszed, akkor bűnkövetsz el, ha meg nem teszed, akkor is bűnkövetsz el. Sehogy nem jössz ki jól. Tehát ez volt az ószövetségi törvényrendszere. És ezt a kettőt összehasonlítja, és mi Istennek a temploma vagyunk. Annak okáért, amint a Szent Szellem mondja, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, mint elkeseredéskor a kísértés a ma napján a pusztában. Ahol a ti atyáitok azzal kísértettek engem, hogy próbára tettek, bár látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. A pusztai vándorláshoz hasonlítja a az embereknek a hitetlenségét. Mi volt ott a pusztában is a probléma? Isten odaadta nekik az ígéret földjét. És mi kellett volna? Hitáltal birtokba kellett volna venni. Be kellett volna menni. Ők mire tekintettek? A saját képességére tekintettek. Két ember volt, Józsué és Káleb, aki Isten képességére tekintett. Azt mondta, tényleg úgy van, ahogy Isten mondta. Jó az a föld, klassz az a föld, minden. Na de hát ott óriások laknak. Mit gondolsz, Isten nem tudta? Micsoda új hír Istennek? Ó, hát ott óriások vannak. Tényleg? Uram, nem tévedtél? Nem. És nagyon sokszor így vagyunk mi is. Óriási az a baj, hát azt nincs, aki elmozdítsa. Hát hatalmas, Isten megígérte, de hát akkora a probléma. Hát szerintem a probléma nem tud nagyobb lenni, mint Isten. Igaz? Mi az igazi probléma? Az, hogy a saját képességeidhez szabod a lehetőségeidet. A mi lehetőségeink az nem a mi képességünk. Még egyszer elmondom. Tehát látom, alszatok néhányan. Tehát a mi képességünk az nem Isten lehetősége, ugye? Tehát nem Isten képessége. Jó? Tehát mi pedig Isten képességével vagyunk felruházva, pontosabban a Szent Szellem által. Tehát nem az én erőmhöz, az én tudásomhoz, az én, mit tudom én, képességemhez vannak kötve dolgok, hanem Isten képességéhez. Ha Isten azt mondta, hogy te valamit meg tudsz csinálni, akkor azt meg tudod tenni. Mindegy, hogy te erről mit gondolsz. Ha Isten azt mondta nekik ott, hogy be tudnak menni az ígéret földjére, akkor be tudnak menni. De ők mit csináltak? A saját lehetőségeikre, a saját erejükre, a saját képességeikre néztek. Befele fordultak. Isten helyett magukra tekintettek. Ma ugyanezt csinálják el a hívő keresztények. Az én lehetőségemre tekintek. Miért nem nézzük azt, amit Isten ígért, amit Isten mondott? Isten áll az igéje mögött, és Istennek gondja van az ő igéjére, hogy beteljesítse azt. Ezt mondja az írás. Akkor nekem Jézusra kell nézni, és nem arra, hogy én mire vagyok képes. Tehát Szent Szellem, Isten ereje, Isten képessége rajtunk. Azt mondja, arra megharagudtam arra a nemzetségre, mindig tévelyegnek szívükbe, és nem ismerték meg az én útjaimat. Ugyanez a helyzet ma is. Hívő keresztényekkel, hogy meg kell, hogy ismerjük, és azért kell, hogy megerősödjünk, azért olvassogassátok ezt a levelet végig, 13 fejezet. Gondolkodjatok el az igéken, hogy miért kóvályogtak 40 évig a pusztába. Azért, mert Isten nem akarta őket bevinni. Nem, azért, mert engedetlenek voltak, pontosabban hitetlenek voltak. Mert a hit a lényeg, mert ha helyes a hitünk, akkor helyes lesz a cselekedetünk is. És nem elsősorban a cselekedet, a hit nélküli cselekedet, az nem sok minden számít. Tehát benne kell, hogy legyen a hitünk. No, tehát a 14-es vers azt mondja, mert részes társai lettünk a Krisztusnak, ha ugyanaz elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk. Jó? Tehát itt leírja a pusztai vándorlásnak a példáját, tehát Jézus jobb apostol. Az apostolság egyébként az nem egy rang. Tehát ma nagyon sokan kezelik úgy, hogy minthogyha az egy valamilyen fejedelmi rang lenne, hogy valaki apostol. Az apostol azt jelenti, hogy küldött. És a legfőbb apostolunk az Jézus. Jó? Tehát vannak apostolok, sőt az apostolságnak van 3 fajtája. Van az a 12, akit Jézus kiválasztott, utána választottak még egyet, Mátyást, ugye Júdás helyett. De mi volt ott a kiválasztásnak a feltétele? Hogy kezdettől fogva ismerték Jézus útját, kezdettől fogva Jézussal voltak, egészen a szolgálatának a megkeresztelkedésétől kezdve, egészen a kereszt haláláig és a feltámadásáig. Ők voltak Jézus Krisztusnak az első, az a 12 apostol. Aztán később jöttek más apostolok is, ilyen volt például Pál apostol, aki farizeus zsidó volt, és aki nem ismerte igazából Istennek az útját. Halleluja! De aztán megváltozott a helyzet. Jött a pálforduló. Igen, be van kapcsolva. Jött a pálforduló, és találkozott Jézussal. Találkozott a damaszkuszi úton. Látjátok, hogy a törvény nem tudta őket, nem tudta meggyőzni. Pál, aki Saulus volt, aki egy buzgó farizeus volt, aki buzgott a törvény mellett, mikor találkozott a feltámadt Jézus Krisztussal, egy szempillantás alatt megváltozott. Beteljesedett Szent Szellemmel, és Isten már is tudta használni. Nem azért, mert Pál apostol mindjárt tökéletes lett, és bizony nagyon jól ismerte a törvényt, és így voltak a zsidók is, tehát a keresztény élet zsidók nagyon jól ismerték az Ószövetséget, nem véletlenül írt a zsidókhoz. Ők pontosan az ige, pontosan a zsidókat célozta meg, és az Ószövetséggel hasonlítja össze a Krisztus munkáit. És itt látjuk a különbségeket. Tehát ez egy jobb szövetség. A másik, ami nagyon fontos, amiért megiratott ez a levél, az, hogy a zsidókat elkezdték üldözni. Tehát abban a pillanatban, ahogy megjelent az evangélium, jöttek a judaizálók. És ezt látjuk, nagyon sok baja volt vele Pál apostolnak, nagyon sokat kellett menekülniük, Filippiből is el kellett menekülni, aztán Tesszalonikába ment, onnan lement Bérába, Bérából Aténba, aztán Korintuszba, mindenhol üldözték a zsidók. Mert veszélybe volt az ő zsinagógájuk, veszélybe volt a pozíciójuk, ők úgy gondolták, hogy ők Istennek az egyetlen csapata, és ők az elit csapat, és egyedül csak ők üdvözülhetnek. Tehát ez volt az ő elképzelésük. És visszautasították a megváltójukat, az igazi apostolt, az igazi küldöttet nem fogadták el. A negyedik részben olvassuk, a 12-ben, mert az Istennek igéje élő és ható. Ugye ki Jézus? Ő az élő ige, testélet ige, és nézzük, hogy Isten igéje elhat, élesebb minden kétélű fegyvernél, elhat a léleknek, a szellemnek, itt ketté van választva, a lélek és a szellem, meg az ízeknek és a velőknek a megoszlásáig, megítéli a szívek gondolatait és szándékait. Tehát Isten igéje előtt nincs akadály, nincs mélység, nincs magasság, nincs mindent képes megítélni. Amikor mi Istennek a beszédét szóljuk, Isten igéjét szóljuk, akkor igen, Isten igéje élő és ható. Mert Isten igéje az bolondság ugyan a görögöknek, de nekünk ugye megtartó, és megtart bennünket. Tehát Isten igéje élő és ható. Most nézzük a következőt, ami Jézusnak a főpapságáról beszél. A 14. a 4.14-ben olvassuk. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken Jézus, Istennek fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. A papsággal kapcsolatban is nagyon sok téves elképzelés van. Úgy gondolják az Új Szövetségben, hogy vannak a papok, van egy klerikus réteg, és van a laikus réteg. Tehát vannak a hívők, meg vannak a papok. Teljesen téves elgondolás, és ma emberek tömege, keresztények tömege gondolkodik így, és a papoknak úgymond nagy hatalmuk van, meg ők Isten szemébe úgymond különbek. De ez nem igaz. Tehát a Biblia nem azt mondja, hanem azt mondja, hogy bennünket királyokká és papokká tett. Mi a papnak a feladata az Ószövetségben? És ezt is muszáj ketté választani. Az Ószövetségben az egyszerű úgymond hívőnek nem volt kapcsolata Istennel. Isten a papokon, a királyokon és a prófétákon keresztül kommunikált az emberekkel. Nem volt az, hogy egy egyszerű úgymond mezei hívő oda megy Isten elé, és akkor ott áldozatot mutat be meg, stb. Nem, hanem ez egyedül a papság, az a levita nemzetségből származott. Isten azt akarta kezdetben, hogy minden izraelita az ő papja legyen. De ezt a papságot ők megtagadták. Ahogy Mózes fölment a hegyre, a kőtábláért, mire lejött, Áronnal együtt aranyborjút öntöttek. És éppen ezért a leviták voltak azok, akiket Isten megbízott a papsággal, hogy ők képviseljék a népet Isten előtt. Ez a papnak a feladata. Ezt nagyon fontos megjegyezni, mert akkor megértjük a papságnak a lényegét. Tehát mi a pap feladata? Hogy Isten előtt képviselje a népet. és ezt a levita nemzetségre bízta Isten. Papokat az Ószövetségben csak a leviták közül lehetett választani. Azon kívül a főpapot, mert az egy, ő volt a főpap, az pedig a koheniták rendjéből, azaz a levitákon belül is csak az Áronnak a rendjéből. Ugye Áron volt az első főpap, akit megneveztek. Tehát ez volt az ároni papság. Mi volt ennek a papságnak a feladata? Mivel a nép nem tudta megtartani a törvényt, éppen ezért a népnek a bűneiért áldozatot kellett bemutatni. Tehát ha megnézzük az Ószövetséget, bár a törvénynek a szövetsége, mégis Isten kegyelme az, ami az Ószövetségben is megmentette Izrael népét. Nem a törvénynek a cselekedete. Mert minden évben a Jom Kippur napján, az engesztelés napján engesztelő áldozatot kellett bemutatni, de azt senki más nem mutathatta be, csak a főpap. De itt mit ír erről a fő, mit ír a főpapról az írás? Tehát nézzük először is, nézzük meg a mi igazi főpapunkat, aki nem a földi szentek szentjébe ment be azért, hogy bemutassa a népért az áldozatot, ami egy évre szólt. Ezt minden évben meg kellett ismételni. És ez a földi főpap, ez nem volt tökéletes. Ez ugyanúgy bűnt követett el, ugyanúgy megszegte a törvényt, és mielőtt bement a szentek szentjébe, Isten jelenlétébe, különféle tisztogatásokat kellett saját magán is elvégezni. Nem tudom hány napig böjtölni kellett, le van írva, hogy mit kellett tenni a főpapnak, mielőtt Isten jelenlétébe ment. És hogyha a főpap nem jól mutatta be az áldozatot, mert a főpap bűnt követett el, vagy nem úgy tette, akkor az egész nép átok alatt volt abban az évben. Nem volt termésük, és mindenféle csapások érték őket. Az ellenség kirabolta őket, és sorolhatnánk tovább. De nekünk olyan főpapunk van, a Jézus, aki áthatolt az egeken, aki nem a földi szentek szentjébe ment be, hanem a mennyei szentek szentjébe. És ott mutatta be az áldozatát. A bakoknak, a bikáknak a vérét kellett a földi főpapnak hinteni az engesztelés székére. És Isten szelleme, Isten ereje megemésztette azt a vért, és akkor elfogadták az áldozatot. De Jézus, a mi főpapunk az a saját vérével ment be, nem földi szentek szentjébe, hanem a mennyeibe, és ő örök áldozatot mutatott be érettünk. Tehát egy sokkal jobb főpapunk van. Nézzük a 4.14-től, tehát onnan olvastuk. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekbe hozzánk hasonlóan, mégis bűntelen maradt. Tehát azért tudott ő bemenni, mert ő bűntelen maradt. Tehát ő soha nem volt bűntelen. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk, szükség idején segítséget kapjunk. Hányan vagytok, hogy problémáitok vannak, kihívásaitok vannak? Itt van, hova kell menni? Szaladtok a szomszédhoz, szaladtok mindenkihez, és várjátok a segítséget. A mi segítségünk az tőle van. Azt mondja, járuljatok bizalommal. És ez nagyon fontos. Bizalommal. Miért nincs bizalmad Istenhez? Mert azt hiszed, hogy téged nem hallgat meg. Azt hiszed, hogy az a másik, az a szolgáló, az külön, mint te. És őt meghallgatja, engem meghallgat, de téged nem hallgat meg. Vagy fordítva. Mindegy, hogy gondolod. Sehogy nem gondolod jól. Mert mindannyian oda mehetünk Isten királyi széke elé, hiszen Krisztus bennünk él. Itt van velünk, itt van bennünk. Járjunk azért bizalommal. És nagyon sokan vagytok bizalmatlanok, mert úgy gondoljátok, hogy Isten nem hallgat meg benneteket. Mert ezt tettem meg, azt tettem meg, hát én engem biztos nem hallgat meg. De igen, te ugyanúgy Isten gyermeke vagy, mint itt a teremben bárki. Téged Isten ugyanúgy meghallgat. Mi a probléma? Az, hogy nincs bizalmad. Sokkal nagyobb bizalmad van az orvosba, vagy valamelyik másik hívőbe, vagy valamelyik másik szolgálóba, mint magába Istenbe. Megbízunk sok mindenkibe, ahelyett, hogy Istenben bíznánk. Ő hozza a megoldást, hozhatja embereken keresztül is a megoldást, mint ahogy hozza nagyon sokszor, és teszi. De elsősorban, akiben bíznunk kell, Isten az, és hogy kegyelmet nyerjünk szükség idején, és segítséget kapjunk. Nézd meg Dávidot, szörnyű bűnt követett el. Dávid hova szaladt? Elszaladt Istentől? Nem. Jött a proféta, szembesítette a szörnyű bűnével, hova szaladt? Na, mondta a jó proféta, oké, te elmondtad, amit el kellett mondani, akkor most én megyek Istenhez. Nem a profétához ment, nem valaki máshoz ment, hanem közvetlenül. Mert Dávid ismerte Istennek a kegyelmét. És ha Dávid Ószövetségben ismerte Isten kegyelmét, akkor nekünk százszorta úgy kell ismernünk Isten kegyelmét. Mert Isten egy kegyelmes, irgalmas. Isten a te oldalodon áll. Bármilyen ostobaságot tettél, bármilyen butaságot csináltál, Isten ott áll, hogy segítsen neked és kimentsen belőle. Na, okos voltál, belemásztál valami bolondságba, na akkor most akkor nézzük meg, hogy tudunk onnan kijönni. De jobb lesz, hogyha mielőtt csinálunk valamit, jobb, hogyha előtte Isten kérdezzük. És akkor Istennek nem kell bennünket megmenteni. De mivel, hogy nagyon sokszor nem azt tesszük, amit tenni kellene, és szükség van ahhoz, hogy igen, hogy Isten segítségére szorulunk. Minden esetben. Jó? Az Ószövetségben az 5. rész ugye azt írja, mert minden főpap emberek közül választván emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokba, amit az előbb is mondtam, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnért. Ez volt az ószövetségi papnak a feladata. Ma nekünk semmilyen áldozatot nem kell bemutatni. Semmilyen, mert az örök engesztelő áldozat bemutattatott. Aki képes együtt érezni a tudatlanokkal, a téveigőkkel, mivel hogy maga is körül van véve gyarlósággal. És ezért köteles minden népen azonképpen önmagáért is áldozatot bemutatni a bűnökért. Tehát egy földi pap az ugyanúgy gondjai vannak, mint bárki mással. Az Ószövetségben is ugyanígy volt ez. És senki nem veheti magának-e tisztességet, csak az, akit Isten hív el, mint Áront is. Az Ószövetségben kimondottan Isten hívta el a profétákat, Isten hívta el a papokat, Isten kente föl a királyokat, és hívta el a királyokat. Ma mindannyian elhívottak vagyunk, mindannyian Isten népe vagyunk, és mindannyiunknak van szolgálatunk. Sokszor mondtam már el, de a mi szolgálatunk, az egyház szolgálata hármas. És ezt nem baj, hogyha sokszor elmondjuk, hogy meg is jegyezzük. Az első dolog, a fölfele lévő szolgálat. Minden hívőnek a szolgálata. Ez van az első helyen, és ez a legelső szolgálat. Ezután jön minden. Ha megnézzük a törvényt, akkor összevág vele, mert mi az első parancsolat? Szeresd Urad Istenedet, és csak neki szolgálj. Tehát első ad az Isten imádata. Tehát a felfele való szolgálat, a dicsőítés, az imádás. Jó, tehát ez mindegyikünknek a szolgálata, minden hívőnek. Erre mindannyian el vagyunk hívva. Akkor van a befele való szolgálat. Azt mondja az írás, aki a háza népéről nem gondoskodik, az rosszabb a hitetlentől, igaz? Tehát van egy befele való szolgálat. Amikor egymásnak szolgálunk Isten igéjével, látunk eseteket itt a szükségek betöltése, tehát gondoskodni kell a házunk népéről. Mert az egyház, a gyülekezet az, ahol a Krisztus jelen van, tehát az a ugye, látható egyház, és van a láthatatlan egyház, az újjászületett és az üdvözült szenteknek az összessége, tehát minden hívő, aki Krisztus Jézusban van. De amikor összejövünk, akkor a Krisztus jelen van, és az az egyház. Mindenhol, ahol összejönnek a Jézus nevében, ad az egyház, tehát ott van a befele való szolgálat, az Isten háza népe. Ez a másodlagos szolgálatunk. És a harmadlagos szolgálatunk, az pedig a kifele való szolgálat, amikor elvisszük az evangéliumot különféle embereknek, népeknek, megosztjuk másokkal. Erre vagyunk elhívva, ez a három iránya van a szolgálatunknak. Tehát egy kicsit a főpaptól eltértünk. Na nézzük, azt mondja a 7. résztől 5-7, még van 5 perc, aki az ő testének napjaiban könyörgésekkel, esedezésekkel, erőskkel, könyhullatás közben jár ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgatott az ő Isten félelméért. Tehát itt Jézusról, ámbán fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. És tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett, mind örök, Ezt itt nagyon jól jegyez meg. Örök. Tehát nem egy évre, nem egy hétre, nem az első bűnödig, hanem örök üdvösség szerzője lett, mindazokra nézve, akik néki engedelmeskednek. Tehát akik elfogadják őt. Isten rendelte őt főpapul, Melkizédek rendje szerint. Akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra. Azt mondja, noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket. És olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségük, és nem kemény elederre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédében, mivel hogy kiskorú. Az érett korúaknak pedig kemény eledel való, akik érzékeiket és a gyakorlat során kifejlesztették a jó és a rossz megkülönböztetésére. Tehát ezt jelenti a felnőtt kor. Azt mondja, noha egy idő szerint tanítóknak kellene lenniük. E szerint mit csinálnak? Visszamennek a kiskorúságba, visszamennek a törvényhez. A kiskorúaknak mire van szüksége? Törvényre. Hogy megmondják nekik, hogy mit csináljanak. Ha neveltél gyereket, vagy ismersz gyereket, kisgyereknek meg kell mondani mindent. Hiába örökös, hiába ő az, aki ugyanúgy, tehát ő fog örökölni mindent, hiába van jog szerint meg mindez neki, ha nem tudja kezelni. És ugyanez a helyzet a hívő keresztényekkel is, hogy föl kell, hogy növekedjünk a hitben. És nem kell újra ugye, lerakosgatni különféle alapokat, és újra az alaptanításokat, hanem igenis, egyszerűen meg kell tudnunk különböztetni, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát ez a nagykorúságnak a jegye, amikor valaki meg tudja különböztetni a jót a rossztól. A zsidóknál mind a mai napig, ugye 13 éves korban van az, amikor azt mondja a szülő, hogy jó, akkor most innentől kezdve már te felelsz magadért Isten előtt. Mert ugye elérted a nagykorúságot. Nem lehet ezt meghatározni életkorban. Van, aki már 10 éves korában, van, aki 15 éves korában sem tudja megkülönböztetni a jót a rossztól. És a Biblia pontosan erről ír a zsidókhoz írt levélben, hogy ne keverjék már össze a törvényt meg a kegyelmet. És nagyon jó szétválasztja, tehát egy sokkal jobb főpapunk van, mint az ószövetségi papság. És itt a 6. fejezet, amit ez a retteget rész, amiről sokan azt prédikálják, hogy hát hogyan lehet elveszíteni az embernek az üdvösségét. A 6. részt azt felolvasom az első résztől. Annak okáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédét, törekedjünk a tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek, a keresztségekről, a kezek rátevéséről, a holtak feltámadásáról, az örök ítéletről szóló tanításoknak. Megállnék egy pillanatra. Mert hogyha ezt nem olvassuk el, és ezt nem értjük meg, akkor az utána lévő részeket is félreértjük. Az utána lévő részek erre épülnek. Tehát azt mondja, mi vagy, hagyjuk el a Krisztusról való kezdetleges beszédet, ugye törekedjünk a tökéletességre. A tökéletességre hogy tudunk törekedni? Úgyhogy, ha Krisztusban vagyunk. Csak Krisztusban lehetünk tökéletesek. És nem pedig vissza kanyarodunk a törvényhez. Jó? És ezt megcselekedjük, ha Isten megengedi. Tehát itt vannak, hogy mik azok, amik az alap tanítások. Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosodtak, megízlelvén a mennyei ajándékot is, részesei lettek a Szent Szellemnek, és megízlelték az Istennek jó igéjét és a jövendő világnak erőit. És elestek is ismét megújuljanak megtérésre, hiszen újra megfeszítik önmaguknak Istennek ama fiát, és meggyalázzák őt. Miről szólt az eddigi rész? Arról szólt, hogy nekünk egy jobb főpapunk van, egy tökéletes főpapunk van. Ő benne kell bízni. És nem pedig az ószövetségi főpapban, nem pedig az ószövetségi áldozatokban. És akik már egyszer megízlelték, látták, hogy mi az, amit Isten tett, még a szellemi ajándékokat is, akkor ha újra elesnek, akkor lehetetlen, hogy megújuljanak a megtérésre. Itt megnéztem ezt a szót a görögbe, ugye a metanoia szó szerepel. A metanoia azt jelenti, hogy a gondolkodás megváltoztatása. Ezt jelenti a megtérés. És bizony vannak, akik annyira belemásztak a judaizmusba, hogy nem képesek már arra, hogy megújítsák az elméjüket. És mindez elesnek azoktól az áldásokból, kiesnek Isten kegyelméből. És ki lehet esni a kegyelemből, írja a Galata levél is. Jó, tehát akik a törvény által akartok megigazulni, mondja Pál apostol, a kegyelemből kiestetek. Jó, tehát nem megyünk vissza a törvényhez. És akik már egyszer megvilágosodtak, és utána mégiscsak visszamennek, igazából meg se világosodtak. És nagyon sok hívő keresztény megy vissza mindig a cselekedetekhez, és az ön teljesítéséből akarja elvenni Isten áldásait. Hitáltal tudjuk elvenni. Megvan nekünk. A gyógyulásunk már megvan. A bővölködésünk megvan. Mi Istennek az áldottjai vagyunk. És most sokan biztos fognak reklamálni, hogy már megint siker evangéliumot hirdetünk. Én kudarc evangéliumot nem akarok hirdetni. Pál se hirdetett olyat, senki. Bár vannak nyilván, mert azt mondja, hogy ő benne mindenek felett győztesek vagyunk. Jó? Tehát, és majd tehát most nem tudok már eljutni odáig, mert letelt az időm, de hogyha megnézzük a hithősöket, ők mind győztesek voltak. Annak ellenére is győztesek voltak, hogy sosem látták meg az ígéreteket. De akkor is meggyógyulták Krisztus sebeibe, ha ez soha nem jön a valóságodban. Tudjátok, a foci meccset sem a fél időben hirdetik ki a végeredményt, igaz? Hanem majd a meccsnek a végén. Jó? Tehát mi még nem érkeztünk meg. Egy nagyon kis történetet olvasott a feleségem, és ezt a végére még elmondom 2 perc. Egy misszionáris jött hazafele Afrikából a hajón, és utaztak, és ott egy nagyon magasrangú delegáció is utazott, és amikor leszálltak a hajóról, akkor nagy csindaratta, és minden piros szőnyeg, zenekar, és így fogadták. Az a 2 misszionárius, aki Afrikából jött, lerongyolódva, szegényen, és akkor ő is ott nézte ezt az egészet, és mondta, uram, ezek a pogány emberek, ezek sose szolgáltak téged, ezek itt élvezik a földnek minden javát, mi meg itt vagyunk, csórón, lefáradva, lerongyolódva. Azt mondja, fiam, ide figyelj, ők már megérkeztek, de te még nem érkeztél meg. Amen.